Nem, itt még sose jártam. Aztán gyorsan hozzátette, mert lelkiismeretesen nyomban tisztázni akarta a helyzetét. Még a munkaadommal sem találkoztam.
Munkaadójával?
Igen, tudnélik, Mrs. Lecky titkárnője vagyok.
Értem.
A férfi modora alig észrevehetően megváltozott, kicsit magabiztosabb és fesztelenebb lett. Azért ez meglehetősen furcsa, nem? Kérdezte. Vera nevetett. Dehogy, én nem találom annak. Mrs. Lecky állandó titkárnője hirtelen megbetegedett, és táviratozott egy ügynökségnek, hogy küldjenek helyette valakit, és engem küldtek.
Értem.
És ha tegyük fel, nem tetszik majd az állás, Vera megint nevetett. Hiszen csak átmenetileg vállaltam a szünidőre. Állandó lakásom van egy leányiskolában. Őszintén szólva borzasztóan izgatott vagyok a gondolatra, hogy megláthatom a Néger-szigetet. Annyi mindent írtak róla az újságok, csak nem tudom, hogy valóban olyan gyönyörű-e.
Nem tudom.
Talán bár még nem láttam. Nem mondja. Gondolom, Lekék borzasztóan szerethetik. Milyen emberek? Meséljen róluk.
Kínos. Gondolta Lambert, vajon azt hiszi, hogy én már találkoztam velük. Gyorsan megszólalt.
Egy darázs mászik a karján. Nem mozduljon.
Lendületes mozdulatot tett a kezével, mintha elhesegetné. Újni. Elröpült.
Jaj, nagyon köszönöm. Az idei nyáron rengeteg a darázs.
Igen, valószínűleg a meleg miatt.
Nem tudja véletlenül, kit várunk?
Halvány sejtelmem sincs róla.
Fölhangzott egy közeledő vonat éles, elnyújtott füttye. Lombard megszólalt.
Úgy látszik, már itt is a vonat.
Magas katonás öreg úr jelent meg a perron kijáratában. Őszhaja rövidre volt nyírva, gondosan ápolt fehér bajszot viselt. A hordár, aki rogyadozva cipelte utána a nehéz bőröndöt, Vera és Lombard felé mutatott. Vera állásához illően előre lépett.
Mrs. Lecky titkárnője vagyok. Ez az autó ránk vár. Aztán hozzátette, hadd mutassam be Mr. Lombardot.
Az öreg, de azért éles fakókék szemek fölmérték Lombardot. Egy pillanatra meg is jelent bennük róla alkotott véleménye, csak lett volna, aki kiolvassa. Jóképű fickó, de valami nincs rendben körülötte. Mindhárman beültek az állomás előtt várakozó taxiba, végighajtottak a kis Uxbridge állomás utcáin, és körülbelül egy mérföldet a Plymouthi országúton haladtak tovább. Azután beleveztek a lejtős, zöld, keskeny, mezei ösvények labirintusába. MacArthur tábornok megszólalt.
De most ennek ezt a részét egyáltalán nem ismerem. Az én kis házam Kelet-Devonshire-ben van, közvetlenül Dorset határán.
Erre azt mondta.
Igazán gyönyörű errefelé ezek a dombok, a vörös föld, meg a buja zöld növényzet.
Philip Lombard rosszalóan megjegyezte.
Egy kicsit zártnak érzem, a magam részéről jobban szeretem a sík vidéket, ahol az ember látja, hová megy.
MacArthur tábornok ránézett.
Maga világot járt ember, ugye?
Lombard hanyagul vállat vont.
Hát, megfordultam, imittam ott, uram,
és gondolatban hozzátette. Most meg fogja kérdezni, hogy hány éves vagyok, s voltam-e háborúban, az efféle öreg fiúk mindig megkérdezik.
MacArthur tábornok azonban nem hozta szóba a világháborút.
Felkapaszkodtak egy meredek dombra, aztán egy lefelé haladó, cikcakos ösvényen megérkeztek Stickhavenbe. A falu mindössze néhány kunyhóból állt, egy-két halászcsónak hevert a parti fövenyen. Most pillantották meg először a Néger-szigetet a lemenő nap fényében. Déli irányban emelkedett ki a tengerből. Vera meglepődött.
Jó messze kín van, mondta.
Másképp képzelte el. Egészen közel a parthoz, gyönyörű fehér házzal a csúcsán. Háznak azonban nyoma sem volt, csak a meredek sziklát lehetett látni. Kicsit hasonlított egy óriási néger fejhez. Volt benne valami baljóslatú. A lány kicsit megborzongott. A hét csillagot címzett kiskocsma előtt hárman üldögéltek. A görnyedhátú öreg bíró, az egyenes tartású Miss Brent és egy harmadik, egy tagba szakadt, esetlen mozgású férfi, aki fölállt és bemutatkozott.
Gondoltam, jobb, ha megvárjuk önöket, mondta. Egy fordulóval mindnyájon átmehetünk, engedjék meg, hogy bemutatkozzam, nevem Davis. Dél-afrikai vagyok, messze Fokföldön, ringott a bölcsőm.
Harsányan kacagott. Wargrave bíró kifejezett rossz indulattal nézte.
Látszott rajta, hogy legszívesebben kiürítetné a termet.
Miss Emily Brand a jelek szerint még nem döntötte el, kedveli-e a gyarmatosokat.
Nem parancsol valamelyikük egy korty italt, mielőtt behajóznánk? Kérdezte vendégszeretően Mr. Davis.
Mivel senki se fogadta el a meghívást, Mr. Davis megfordult, és fölemelte egyik ujját.
Akkor hát ne késlekedjünk, de rég házigazdánk és háziasszonyuk valószínűleg vár már bennünket, mondta.
Nem tudni észrevette, hogy a társaság többi tagján furcsa feszélyezettség lesz úrrá.
Mint a házigazdájuk és háziasszonyuk említése valahogy bénítólag hatott volna a vendégekre.
Egy férfi támaszkodott az egyik közeli ház falának, amikor Davis intett az ujjával, eljött a faltól és odalépett a társasághoz. Imbolygó járása messziről elárulta, hogy tengerjáró ember. Cserzett arca és meglehetősen kifejezéstelen fekete szeme volt. Ő is light devonseri kifejezéssel beszélt.
Akkor hát indulhatunk a szigetre, hölgyeim és uraim, a csónak útra kész. Két úr autóval jön, Mr. Leckie azonban azt az utasítást adta, hogy ne várjunk rájuk, mert nem tudni, mikor érkeznek meg. A társaság elindult.
Kalózuk egy keskeny kőgátra vezeti ki őket, a gát mellett motorcsónak ringatózott a vízen.
Nagyon kicsi ez a csónak, mondta Emily Brent.
A csónakgazdája meggyőződéssel kijelentette.
De nagyon jó csónak, nagycsám.
Akár Plymouthig is nyugodtan elmehet vele.
Wargrave bíró élesen megjegyezte.
Csak hogy mi sokan vagyunk. Kétszer ennyien is elférnének benne, uram.
Philip Lombard is megszólalt a maga nyájos, behízelgő hangján.
Semmi vész, az idő remek, a tenger nyugodt.
Miss Brent egy kicsit habozva ugyan, de hagyta, hogy besegítsék a csónakba, a többiek követték, a társaság tagjai még nem barátkoztak egymással, mintha valamennyiüket zavarta volna a többiek jelenléte.
Már éppen indulni akartak, amikor vezetőjük a csákjával a kezében mozdulatlanná dermedt.
Egy autó jött lefelé a faluba vezető meredek ösvényen.
Olyan elképesztően nagy, olyan páratlanul szép autó, mint valami jelenés. Egy fiatalember ült a kormánykeréknél, haja lobogott a szélben, a tündöklő alkonyfényben, nem is embernek, hanem ifjú istennek, valamelyik északi zága héroszának látszott.
Megnyomta a dudács, az öböl sziklái megsokszorozva verték vissza a hangot. Fantasztikus pillanat volt. Anthony Marston, mintha nem is halandó ember lett volna, a jelenlevők közül később jó néhánynak eszébe jutott ez a pillanat.
Fred Narracott a motor mellett ült, és az járt az eszében, hogy ez bizony nagyon fura társaság. Egyáltalán nem ilyennek képzelte Mr. Leckie vendégeit. Sokkal előkelőbb emberekre számított, kicicomázott nőkre és a vitorlázáshoz beöltözött férfiakra, akikről leri, hogy nagyon gazdagok és fontos személyiségek.
Ezek itt egyáltalán nem emlékeztetnek Mr. Elmer Robson társaságára. Fred de Narracott ajkára halvány mosoly ült ki, amikor eszébe jutottak a milliomos vendégei. Aztán az igazán kedvére való társaság volt, és mennyit összetudtak vedelni. Ez a Mr. Leckie másfajta úriember lehet.
Az is fura, gondolta Fred, hogy még nem is látta se Leckit, se a feleségét, még sose járt itt egyikük se. Mindent az a Mr. Morris intéz és fizet.
A kapott utasítások mindig világosak. Fizetni is pontosan fizet, de azért valahogy mégis fura az egész. Az újságok azt írták, hogy valami rejtély van Lecky körül. Mr. Narakott tökéletesen igazat adott nekik. Talán mégis Miss Gabrieltől vásárolta meg a szigetet, de rögtön el is utasította magától ezt a feltevést, amikor alaposabban szemügyre vette utasait. Szó sincs róla. Egyikük se fest úgy, mint akinek bármi köze lehetne egy filmsztárhoz. Tárgyilagosan fölbecsülte valamennyiüket. Egy vénkisasszony, a besavanyodott fajtából, az ilyeneket elég jól ismerte, lemerné fogadni, hogy kiállhatatlan, egy katonás öreg úr. Látszik rajta, hogy ő valóban katona volt, egy csinos fiatal hölgy, de csak olyan hétköznapi értelemben az, egyáltalán nem igéző, nem érzik rajta Hollywood. Az a nagy darab, jókedvű alak, az egyáltalán nem is úriember, valami kereskedőféle, aki visszavonult az üzlettől, egészen biztos azt gondolta Fred Narakott. Az a másik úr meg, az a sovány, eleven szemű, kiéhezetnek látszó úriember, kimondottan fura egy alak. Az bizony, alig képzelhető erről, hogy valami köze lehetne a filmvilághoz. Nem, a csónakban csak egyetlen utas van, akiről ilyesmi elképzelhető, a legutolsó úr, az, aki autóval érkezett. Méghozzá milyen autóval? Ilyen kocsit még sose láttak Sticklehaven-ben. Egy ilyen kocsi nyilván sok száz fontba kerül. Az igazi született gazdag, az egész társaság, ha olyan volna, mint ő, akkor értené. Fura ügy, ha jobban meggondolja az ember. Az egész dolog fura. Nagyon fura. A csónak tajtékot verve megkerült a sziklát, végre feltűnt a ház, a sziget déli oldala egészen másként festett. Lankásan lejtett a tenger felé, dél felé nézett a ház is, alacsony, kocka alakú modern épület volt körös körül ablakokkal, hogy mindenfelől beáradjon a világosság. Gyönyörű ház volt, mindenben megfelelt a várakozásuknak. Fred Narakott kikapcsolta a motort, és a sziklák közt csöndesen besiklottak egy kis természetes öbölbe. Philip Lambert harsányon megjegyezte. Viharban nehéz lehet itt partra szállni. Ha a délkeleti szél fúj, egyáltalán nem is lehet partra szállni a Néger-szigeten, felelte derűsen Fred Narakott. Néha egy álló hétig, sőt tovább is el van vágva a világtól. Nehéz lehet az élelmezés, gondolta Vera Clayton. Ez a legnehezebb egy szigeten, általában nagyon nehéz lehet itt háztartást vezetni. A csónak csikordulva nekifarolt a szikláknak. Fred Narakott kiugrott, és Lombarddal együtt segített kiszállni a többieknek. Narakott gyorsan hozzákötötte a csónakot egy sziklába erősített gyűrűhöz, aztán a társaság élén elindult fölfelé a sziklába vágott lépcsőkön. Eha? Gyönyörű hely, mondta a MacArthur tábornok, de ugyanakkor kényelmetlen érzést töltött el. Fene mód, fura egy hely. Mikor a társaság fölért a lépcső tetejére és kijutott egy teraszra, mindjárt valamennyien jobb kedvre derültek. A ház kapuja tárva nyitva volt, csak küszöbben egy kifogástalanul öltözött inas várta őket, méltóság teljes magatartásában volt valami megnyugtató. Meg aztán maga a ház is csak ugyan szemrevaló volt, és a teraszról csodálatos kilátás nyílt. Az inas előre lépett és könnyedén meghajolt, maga sovány férfi volt, őszhajú, tekintélyes külsejű. Erre parancsoljanak, kérem, mondta. A tágas halban már ott várták őket az italok. Egész csomó üveg sorakozott egymás mellett, Anthony Marston kicsit jobb kedvre derült. Éppen az járt az eszében, hogy nagyon különös társaságba keveredett, egy sincs köztük maga fajta, mi jutatott eszébe a jó öreg Badgernek, hogy ide csalta. Az italok minden esetre rendben voltak, jég is volt bőven. Mit fecseg az inas? Mr. Lecky. Sajnálatos akadályok jöttek közbe, csak holnap érkezik meg, az utasításokat megkapta, bármit óhajtanak. Meg akarják tekinteni a szobáikat. Vacsora 8-kor. Verát, Mrs. Rogers vezette föl az emeletre. Az asszony egy folyosó végén kitárt egy ajtót, és Vera egy gyönyörű hálószobába lépett be. A szoba egyik hatalmas ablaka tengerre nyílt, a másik meg kelet felé nézett.
Vera önkéntelenül fölkiáltott elragadtatásában. Mrs. Rogers megszólalt. Remélem megfelel, kisasszony. Vera körülnézett. Podgyászát már fel is hozták, ki is csomagolták. A szoba egyik oldalán nyitva állt a halvány kék csempés fürdőszobába vezető ajtó. Igen, úgy látom, tökéletesen, felelte élénken. Csöngesen a parancsol valamit, kisasszony. Mrs. Rogersnek szintelen, monoton hangja volt, Vera kíváncsian szemügyre vette. Milyen sápadt, élettelen nő személy, akár egy kísértet. Hátrasimított hajával, fekete ruhájába határozottan tiszteletre méltó jelenség. Szeme furcsán csillog, és folyton ide-oda rebben a tekintete, mint a saját árnyékától is félne.